Köszöntöm Önöket a szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is. A mikrofonnál Domonics András. Magyar kutatók felfedezése szerint bizonyos körülmények között összefüggés lehet az Alzheimer-kor kialakulása és a túl alacsony koleszterin szint között.
A máj funkciója szabályozza a koleszterin képződését és olyan anyagok képződését is, amelyek a béta-amiloid lerakódáshoz vezethetnek az agyban. És a béta-amiloid lerakódások az agyban azok kapcsolatok össze az Alzheimer-korral.
Alapvetően fenntarthatók a magyar eredetre vonatkozó, már évtizedek óta érvényben lévő tézisek, de módosításokra mindig szükség van, mondja a legutóbbi magyar-orosz uráli régészeti expedíció vezetője.
Nincsenek megoldott elméletek, nincsen a magyarság eredetében sem teljes mértékben tisztázva minden. Újra és újra meg tudjuk nézni, hogy mi igaz, mi alakul át egy kicsit, amit eddig korábban gondoltunk a magyarság elődeivel kapcsolatban, alapozó adatbázis gyűjtő munka mégis igazából, ami most folyik.
A korábbiaknál sokkal több tényezőt értékelő új számítógépes módszerrel vizsgálták az Alzheimer-kor és az időskori demencia kialakulásának kockázatát az ELTE és a Semmelweis Egyetem kutatói. Kimutatták például, hogy a normális vagy alacsony vércukorszint társulva a magas nátrium szinttel vagy az alacsony koleszterin szinttel mintegy 3,7-szeresére növeli a demencia valószínűségét. Igen, jól hallották, nem magas koleszterin szintről, hanem alacsony koleszterin szintről van szó, amit eddig egészségesnek tartottak. Az ugyanakkor nem világos, hogy ok-okozati összefüggés van-e a koleszterin szint és a demencia kialakulása között. A részletekről Grolmusz Vincével, az ELTE számítógéptudományi tanszékének tanárával, az MTA doktorával beszélgettem.
Az új számítógépes módszer egy adatbányászati módszer volt. Az adatbányászati módszereket 10-20 éve dolgozták ki, főleg kereskedelmi felhasználásra. Tehát mondjuk akkor, amikor pár százalékkal olcsóban kap az ember mondjuk ilyen szupermarketbe valami árut, akkor, hogyha van valami törzsvásárlói kártyája, azt azért csinálják a kereskedők, hogy a törzsvásárlói kártya bemutatójának az ilyen vásárlói szokásait azt tudják értékelni. Most az ilyen módszerek, ezek alkalmazhatóak azért tudományos alapkutatásba is, akkor, hogyha van nagy mennyiségű, nem mindig olyan nagyon jól struktúrált adatom, például több ezer emberről laboratóriumi leletek. És ezek a klinikai gyógyszerkipróbálások, klinikai gyógyszervizsgálatok. Hogy sikerült hozzájutnunk ilyen adatokhoz? Ezek az adatok általában nem nyilvánosak. Azért nem nyilvánosak, mert egy csomó ilyen klinikai gyógyszervizsgálat vagy sikertelen lesz, vagy megszakítják valamikor közben, mert nem olyan jók az eredmények, mint amit elvártak, és akkor ezeknek az eredményét általában nem hozzák nyilvánosságra. Igen ám, de minden ilyen klinikai vizsgálatnál némely betegnek azt a tesztelendő molekulát adják, és némely betegnek, meg némely egészségesnek pedig placebót adnak, ami abszolút hatástalan. És sikerült rávenni a gyógyszergyárakat arra, hogy azt a placebo ághoz tartozó adatokat, ezeket odaadják ennek az amerikai intézménynek, akivel együttműködésre hozzájutottunk ezekhez az adatokhoz. Ezek az adatok egészségeseken is meg voltak mérve. Betegeken is meg voltak mérve, a beteg az azt jelenti, hogy valami demenciában szenvedő, rosszabb kognitív képességgel rendelkező idősebb ember is volt az alanyok között.
Alapvetően mit kerestek ebben a hatalmas adathalmazban?
Mi azt kerestük, hogy milyen laboratóriumi adatok együttese ből következik az, hogy valakinek jó kognitív képességei vannak, és milyen laboratóriumi adatok együtteséből következik az, hogy rossz. És akkor erre vannak különböző statisztikai vagy adatbányászati minőségbiztosítási szabályok, hogy mikor lehet azt mondani, hogy hát ebből azért következik, vannak ilyen korlátok. És akkor megnéztük, mert nagyon sok szabály, több száz szabály kijött a megfelelő korlátok felett, és ezek közül, ami az újdonsága volt a mi megközelítésünknek, az volt, hogy nem csak olyan egyszerű szabályokat néztünk, hogyha nem tudom, alacsony a nátrium szintje és magas a vércukor szintje, akkor rosszak a kognitív képességek, hanem ilyen bonyolultabb szabályokat is néztünk, tehát nem csak az, hogy ez és ez és ez és ez a laboratóriumi adat ilyen, hanem azt is, ez és ez, vagy pedig ez a laboratóriumi adat ilyen, akkor következik valami. Ez azért lehet érdekes, hogy akkor nem csak egy állapotot, egy ilyen laboratóriumi adatokkal leírt állapotot tudunk megnézni egy ilyen implikációban, hanem a laboratóriumi adatokkal leírt állapotok sokaságát meg tudjuk nézni egy ilyen implikációban, hogyha itt nem csak az ést engedjük meg, hanem esetleg a vagyot is.
Tudná esetleg erre egy gyakorlati példát is mondani, amit önök találtak a kutatásaik során?
Az egyik ilyen legnagyobb szorzóval megtalált eredményünk az az volt, hogy a magas nátrium szint az alacsony vércukor szinttel társulva, vagy pedig az alacsony koleszterin szinttel társulva mindegy 3,7-szeresére növeli a demencia valószínűségét. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy normális vagy alacsony vércukor szint az azt jelenti, hogy valaki mondjuk nem eszik olyan túl sokat, vagy esetleg valami vércukor szintcsökkentőt szed, vagy valami ilyesmi állapotot. A magas nátrium szint az nagyon sokszor a kiszáradással, vagy a kevés folyadék fogyasztással van összefüggésben. És az alacsony koleszterin szint az érdekes itt ebbe a relációba azért, az alacsony koleszterin szintet általában egészségesnek szokták mondani, és valószínűleg a szív- és érrendszer egészségére az alacsony koleszterin szint az jó is. De a koleszterin az azért nem egy páros molekula családok a koleszterinek, hanem ezek lényegesek lehetnek sok, és lényegesek sok biológiai folyamatban. És többek közt az is érdekes, hogy megfigyelték, hogy azok az olyan anyagok, mondjuk az olyan beta-amiloidok, amelyek az Alzheimer-kor kifejlődésében fontosak lehetnek, azoknak a képződése összefüggésben van a koleszterin képződésével. A máj funkciója szabályozza a koleszterin képződését és olyan anyagok képződését is, amelyek a beta-amiloid lerakódáshoz vezethetnek az agyban. És a beta-amiloid lerakódások az agyban, azok kapcsolatok össze az Alzheimer-korral.
Egy ilyen kombináció kiváltó ok lehet, vagy lehet akár következmény is?
Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis nem tudjuk. Tehát ezt nem tudjuk. Tehát ez a vizsgálat, ez a ilyen típusú vizsgálatok azok azért érdekesek, hogy olyan ötleteket adnak, hogy akkor most nézzük meg, hogy ez most kiváltók lehet, vagy következmény. Tehát lehetséges, hogy például az alacsony koleszterin szint az következmény, mert hogyha valakinél ez a beta-amiloid képződés beindul, akkor éppen az előbb említett ilyen enzimatikus kölcsönhatások miatt, amik valószínűleg a májban vannak, ott lehetséges, hogy ezeknek ilyen koleszterin szintézis gátló hatása van. És hogy a koleszterin szint alacsony, vagy megmagyarázhatatlan alacsony, vagy alacsonyabb lesz mondjuk az előzőekben mértekhez képest, akkor mondjuk ezek szerint lehetséges, ezt így nem néztük, de ezek szerint akár még lehetséges lehet az, hogy ez egy biomarkere annak, hogy ez a beta-amiloid képződés az agyban ez megindult, vagy megindulhatott. Tehát ilyen szempontból ez érdekes lehet. És ezért ezeket az eredményeket, amiket én nagy táblázatokban is soroltunk, ezeket érdemes átnézni olyan szempontból, hogy vajon ezek következmények, vagy pedig ők okozhatják a demenciát.
Folytatják-e a kutatásokat?
Igen, folytatjuk. Most amit meg szeretnénk csinálni, az, hogy ezt a matematikai eszközt, amivel ezt létrehoztuk, ezt már egy pár hónappal ezelőtt nyilvánosságra is hoztuk egy ilyen web oldal, webszerverként a honlapunkon, tehát ez gyakorlatilag mindenki használhatja. Most ez egy ilyen működési leírás szeretnénk még közzé tenni, hogy más vizsgálatokban mások is tudják ezt az eszközt használni. Mondjuk a programot is nyilvánosságra hoztuk, de egy ilyen webszervert használni az mindig sokkal egyszerűbb, mint egy programot, mert nem kell installálni, azt ott lehet használni a weboldalon. Másrészt pedig ezzel az amerikai konzorciummal, akik ezek az adatokat gyűjtik és nyilvánosságra hozzák, most egy olyan munkába, olyan tanulmányba kezdtünk bele, hát ez már egy jó éve megy, hogy összeszeretnénk kapcsolni az agyi MRI felvételek tanulmányozásával a laboratóriumi adatok tanulmányozását. Tehát itt sokkal több és nagyobb kutatási lehetőségre és új relációk megtalálására nyílik lehetőség, mert hogyha azt meg tudjuk nézni, hogy mondjuk az emberi agy összekötetéseinek a minőségét, ahol a minősége szót azt nagyon sokáig lehetne magyarázni, de hát most arra talán ne térünk. Tehát az emberi agy összekötetéseinek minőségét mennyire befolyásolja ezek a laboratóriumi adatok, és azok az emberi agy összekötetéseinek a minőségét, az a minősége mennyire tükröződik a kognitív adatokon, az egy nagyon érdekes kérdés. És akkor az agy gráfelméleti tulajdonságainak és a laboratóriumi adatoknak és a kognitív képességeknek az összehasonlításával abban bízunk, hogy sokkal pontosabb, sokkal jobban használható adatokhoz tudunk jutni.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.